A Dzsungelharcot a Rádió Café KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól tudhatjátok meg, hogyan lehet jól céget építeni, az mitől marad fenn és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Mai vendégünk Mucsi Árpád, a Biofungi tulajdonosa, aki arról beszél majd, hogy mikor igazán magányos a vállalkozásában, mi az összefüggés a válságállóság és az őszinteség között, és miért jó, ha erős ligában versenyez a cég.
Jó napot kívánok!
Az a városi legenda, hogy egy multinál dolgozott sok-sok évig, és ott nagy karrier várta önt, és egyszer csak egyik pillanatra a másikra felmondott, ott hagyta a multicéget, és elment a családi vállalkozásba.
Hát igen, ez a városi legenda, ez valójában eléggé valóság. 10 évig dolgoztam egy amerikai cégnél, ami kint volt az amerikai tőzsdén. Azóta többféle kalandos út történt avval a céggel is. Többek között ma már beszállítunk ez a cég gombacsira terület tekintetében, tehát ez az alapanyag, az egyik fő alapanyag a gombatermesztésnek. Hát ez nem teljesen úgy volt, hogy én eljöttem, valójában meg kellett egymástól válnunk, mert egy multicégnél, hogyha egy kelet-európai menedzser túl sikeres, akkor túl sok irigye lesz. Inkább így fogalmaznék finoman. Egy sikeres kelet-európai divíziót építettem ki ennek a cégnek, Oroszországtól, Törökországon, Magyarországon át az egész kelet-közép-európai régióért felelős voltam, de közben elindult a Biofungi Kft. 91-ben, ami egy nagyon pici családi vállalkozásként indult, és kezdetben a kőbányai pincékből próbáltunk piacokat meghódítani, elindítani egy vállalkozást, ami nem volt annyira egyszerű, mindahova eljutottunk ma.
Meddig dolgozott a multicégnél?
2000-ig.
Szóval hirtelen hoz döntéseket?
Nem hozok hirtelen döntéseket, és lehet, hogy ez a korral jár. Próbálok egyre többet aludni rá, ha nem is sokat. De általában azért vannak gyors megérzéseim, ez nem kérdés, és ez nem egy hirtelen döntés, mert egy hirtelen döntés mögött is esetleg tapasztalatok vannak, vagy tapasztalatok lehetnek. Én azt gondolom, amikor nagyon-nagyon fiatal tényleg az ember 20-21-22, akkor tűnik, hogy egy hirtelen döntést hoz. Én azt gondolom, egy idő után, amikor már van rutinja az ember, és látszólag hirtelen hoz döntéseket, az mögött is van egy logikai mechanizmus, okokozati összefüggés, ami alapján egy-egy döntést meghoz az ember.
És egyébként mennyire csapatjátékos, vagy kire szokott hallgatni, amikor döntést hoz?
Valójában a csapatom sokféle, és nagyon sokszínű a csapatom. Ez egy nagyon klasszikus, és mondhatom konzervatív dolog, nagyon fontos számomra kikérni a feleségemnek a véleményét, és főleg az utóbbi időben ezt egyre inkább meg is teszem. Ő is egy háttérjátékos, egy biztos alapja a vállalkozásunknak, mert a marketing részével és a marketing reklám tekintetében kimagaslót alkotott, hogy a termékeink ott vannak a szupermarketok polcain, és nagy mennyiségben fogynak, de nagyon jó játékos társaim vannak a termelés, az értékesítés tekintetében, tehát olyan 8-10-12 emberrel általában megvitatok egy-egy területet, ami területen dönteni kell.
Van úgy, hogy magányosnak érzi magát a vállalkozásában?
Az ember a vállalkozásban, amikor elmegy a bankhoz és fölveszi a pénzt, akkor nagyon magányos, mert ugye óriási kockázatot vállal. Én azt gondolom, hogy a vállalkozásban ez a legnagyobb kihívás, hogyha az ember felelősségteljes vállalkozó és a bank bízik benne, és az ember komolyan gondolja, hogy a pénzt vissza is akarja fizetni, és vissza is fizeti folyamatosan, és kaphat újabb hiteleket, akkor látja azt, hogy ez egy óriási küzdelem. Egy vállalkozás, ami több mint 31 éves, mint a mi vállalkozásunk, az már azt gondolom, hogy megért legalább 2 átlag életkort, mint amit egy átlagos vállalkozás ma magyar Magyarországon meg tud élni, vagy hármat is, és ebbe a tekintetben óriási felelőssége van a vállalkozónak, ha szabad magamat ennek apostrofálni, és ebben nagyon magányos az ember, mert állandó küzdelem van, látja a problémákat, a kihívásokat, legyen az munkaerő, vagy nézzük az energiaválságot, ugorjunk egy pillanatra gyorsan a napjainkra. Tehát ebbe a mátrixba a vállalkozó magányos, habár a mindennapokban ott vannak a munkatársai, akik segítenek. És azt gondolom, hogy az utóbbi 3-4 évben nagyon jó munka vállalói, vagy egy olyan vezetői réteg alakult ki, akikkel mindent meg tudok beszélni, és könnyebben tudunk dönteni.
Sokan úgy viszonyulnak a vállalkozásukhoz, főleg, hogyha folyamatosan nőtt, hogy nehezen engedik el. Nehezen bízzák a menedzserekre a döntést, nehezen bízzák a nyilván meghatározott felelősséget a menedzsereknek. Önnek ez megy?
Nagyon nehéz.
Tudja hagyni a céget, hogy úgy mondjam?
Igen, azt gondolom, hogy az utóbbi időben egyre többet, tehát ezek olyan munkatársaim vannak most a vállalkozásokban, amikre nagyon büszke vagyok, akikre tényleg ott lehet hagyni a vállalkozást, tehát nagyon felelősségteljesen gondolkoznak. Én azt gondolom, hogy most 2022-re lassan kialakult, vagy kialakul egy olyan vezetői réteg, vagy egy olyan menedzser réteg Magyarországon is, akire már lehet támaszkodni. Tehát a 90-es években, 2000-es évek elején sokan sokféle menedzsment struktúrákban megégették magukat. De én azt gondolom, hogy van ma Magyarországon egy jelentős 35-55 év közötti olyan jó képességű menedzser, akikben, ha az ember rábízza a cégnek az irányítását, vagy a napi egyszerű operatív döntéseket, akkor ők nagyon jó döntések alapján el tudják vinni A pontból B pontba a vállalkozást.
És hogy sikerült megtalálni ezeket az ideális embereket? Nem olyan egyszerű jó emberre akadni.
Valójában amikor elkezdtem, számomra egy nagyon kalandos út volt, és egy nagyon pozitív tapasztalás volt egy multinál dolgozni, és hát rögtön 25-6 évesen vezető lettem, vagy felső vezető, mert hát egy személyes ügyvezetője, alkalmazottja, titkárnője, és mindenese is voltam a cégnek, és ezt a vállalkozást ebben a multis kialakult háttérintézményben a HR feladatokat, az emberek kiválasztását, elindulni egy céget, fölépíteni, az ember egy tapasztalatot kezdett gyűjteni. Tehát HR-esként kell, hogy gondolkozzon egy vezető, és egy ügyvezető, egy tulajdonos. Tehát ez egy nagyon fontos feladat. Halljuk ma, és nem lebecsülve azt, hogy vannak HR osztályok és különböző HR vezetők vállalkozásoknál, de én azt gondolom, hogy egy tulajdonosnak nem csak vezetőjének, hanem HR-esének is kell lenni a vállalkozásának, és ezáltal tapasztalatokat tud gyűjteni az emberekről. És én ezt tudtam elsajátítani ez a 10 év alatt, hogy jó embereket tudtam már kiválasztani ahhoz a vállalkozáshoz is, és például azoknál a vállalkozásoknál, amit egy multis cégnél alakítottam ki, ugyanazok az emberek ott vannak azokban a pozíciókban, amikben én kerestem meg őket, én választottam, és a mai napig nagyon jó kapcsolatom van velük. És hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy a mostani vállalkozásunkban is van olyan gombatermelés vezetőnk, aki 31 év óta, az első naptól kezdve ott dolgozik a vállalkozásánál is. Tehát az ember nagyon fontos, hogy megismerje az embereket, hogy ők mire képesek.
Mi az a pont, amikor elkezd bízni egy vezetőjében? Hogy épül fel a bizalom?
Ez egy kettős dolog. Az egyik attitűdöm az, hogy nincsenek túl nagy elvárásaim. Mert hogyha túl nagy elvárásokkal vagyunk valaki iránt, akkor mondhatom azt, hogy túl gyorsan csalódhatunk is, illetve túl magasra tesszük a mércét. Tehát nem szabad szerintem túl árazni a mércét, mert arra a munkavállalóra túl nagy teher jut. Természetesen minél magasabb felső vezetőről van szó, vagy minél inkább egy speciális területen, speciális tudással kell, hogy bírjon egy vezető. Egy főkönyvelőt is nevezhetünk vezetőnek, nem kérdés, ő is egy nagyon fontos szereplője. Például, hogyha egy főkönyvelő nem tud könyvelni, vagy nem tudja beadni az adóbevallást időre, az gyorsan kiderül, tehát ez az elvárásnak az első pillanatban meg kell lennie. De egy operatív termelési irányítónak, vagy egy olyan kereskedelmi vezetőnek, aki a mi iparágunkat például nem ismeri, hanem hajlandó tanulni, vagy elsajátítani, nem kell olyan nagy célt kitűzni elé, és majd föl fog tudni fejlődni arra a szintre, én úgy gondolom, amiben az ő képességei megvannak. Ez az egyik kiválasztási, vagy egyik szempontrendszer. A másik pedig az, hogy én abszolút bizalommal vagyok. Tehát a bizalom a legfontosabb dolog. Bizalmat kell adni mindenkinek az első pillanattól kezdve. Persze a bizalmat el lehet veszíteni, és utána nagyon nehéz visszaépíteni, vagy mondhatom szinte soha nem lehet visszaépíteni, valaki bizalmat veszít. Én azt gondolom, hogy teljes bizodalommal kell lenni bárki iránt, nem kell túl nagy elvárásokkal lenni, és akkor lehet ezt építeni, ezt a rendszert, eznek a két alapnak a mottóján.
Egy munkahelyen vannak konfliktusok, ilyenkor ezekbe be szokott szállni? Már megoldásban, úgy értem.
A konfliktusok, ahogy egy házasságban is, ahol csak két szereplő van, vagy vannak mondjuk gyerekek, három vagy négy gyerek, vagy három vagy négy szereplő, már kialakulnak konfliktusok. Egy vállalatnál is, talán amikor két-három fő van egy vállalkozásnál, akkor talán könnyebb ezeket a konfliktusokat elsimítani. Azt gondolom, hogy a bonyolultsága, és a mi esetünkben is az van, amikor 100-150 főt elírt a vállalkozás, akkor ezek a konfliktusok egyre összetettebbek lettek, mert nagyon sokféle érdek szféra van, amit ugye a egyes embereknek a személyisége, vagy egy adott helyzet kialakít. Igyekszem, és főleg a mostani időben igyekszem, amennyire csak lehet távol tartani magamat ezektől a konfliktusoktól, jó lehet, az is nagyon fontos számomra, hogy amikor a munkatársak között konfliktus alakul ki, akkor az elért eredményt, vagy az elért munkatársaknak a kvalitását, vagy pedig a megmaradását megpróbálom megőrizni, vagy balanszba hozni. Tehát egy vállalkozásnál óriási vesztesség az, hogyha valaki 1, 2, 3, vagy 10, vagy 15 éve ott dolgozik, és ezt a vállalkozás elveszíti ezt a tapasztalt emberkét, akit valakire képeztünk sok éven keresztül. Ugye sajnos az a tapasztalatom, hogy a legnagyobb probléma sok a munkatársak közötti együttműködési összhang szokott problémát okozni. Jól lehet sokszor a tulajdonosra, vagy az ügyvezetőre, vagy a vezetőkre szokták kiélezni ezt, hogy ők rosszul vezetik a céget, vagy rossz gondolataik vannak, de azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon mind a mellett, hogy nagyon sok pozitív változás történt a rendszerváltozás óta, de még mindig együtt dolgozni nem mindig tudunk, vagy nem mindig tudnak a munkavállalók. A multicégektől lehetne tanulni, jó lehet, ott azért kénytelenek jobban együtt dolgozni a vállalkozások, mert egy személytelenebb környezet van. Tehát én azt gondolom, egy magyar vállalkozásnak az is egy kihívás, hogy a családi attitűd mellett, akár mekkora is egy magyar vállalkozás, hogyan tudja azt a profizmust kialakítani a munkavállalók között, ahol kifejezetten a problémára fókuszálnak.
És nem az érzelmek.
Így van.
Világos. Azt mondta egy interjúban, idézem, abban reménykedtem a 90-es években, még a 2000-es évek elején is, hogy lesz egy nagy, erős magyar gombaipar, de végül nem valósult meg. A mi vállalkozásunk közben fejlődött, de nekem ez csak fél öröm. Itt két kérdés vetődik fel bennem, hogy az egyik, hogy nyilván ezt az mondotta önnel, hogy szereti a saját ágazatát. Másrészt meg nekem előjött az a kérdésem, hogy mit gondol a konkurenciáról?
Ez egy kicsit most azt gondolom, hogy kicsit elérzékenyültem ettől a kérdéstől, ahogy így mondtam, mert ez tényleg így volt, és így gondolom a mai napig is. Tehát ugye sajnos például Lengyelország, melyik nem csak a gombaiparba, egy csomó iparba lekörözte Magyarországot, sőt, még Hollandiát is. Itt azt kell mondani, és ugye a focihoz mindenki ért és senki, hogy minél jobb ligába szerepelnek a játékosok, tehát minél erősebb gombaipara lett volna Magyarországnak, annál jobb és erősebb játékosok lennének az egész magyar gombaipar ligában. Természetesen én büszke vagyok arra, hogy a mi vállalkozásunk európai szinten is, vagy egy lengyel vállalkozással szemben is versenyképes tud lenni. De abba is hiszek, hogy itt nem egy biofungi küzd egy B, C vagy D nevű magyar gombaipari vállalkozása, hanem összességében a magyar gombaipar van versenyhelyzetben a lengyel gombaiparral, vagy a holland gombaiparral, vagy az olasz gombaiparral. Tehát akármennyire is az Európai Unióban gondolkozunk, és ez is egy ilyen gazdasági magazin, és hogyha ha valamilyen tanácsot tudnák így előre is adni a vállalkozásnak, azt tudom mondani, hogy nem csak egy magyarországi dimenzióba kell gondolkoznunk, mert valójában hogy az Európai Unióban egy közös osztatlan piacon kell, hogy megálljuk a helyünket, és azt gondolom, hogy a magyar szereplőknek a piacon való léte, ugye az az európai piacok létében van. Ma már egy csomó termékszolgáltatás az európai piacon, vagy az európai szupermarket láncok magyarországi fogyasztói keresztül kerül versenyhelyzetbe, ahol meg kell, hogy küzdjünk más országok hasonló iparágával. Tehát egy mérethatékonyságot és egy nagyságot kell egy vállalkozásnak és egy iparágnak is elérnie.
Azt mondta szintén egy másik interjúban, most nem idézem akkor szó szerint, hogy attól kezdtek el fejlődni, hogy feljöttek a pincéből. Ez egy hagyományosan pincéhez kötött iparág volt, önök úgy döntöttek holland mintára, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy felszínre hozzák. Mennyire volt ez nehéz meghozni, mennyire volt magától értetődő, hogy ott hagyják a pincéiket, hogy mondta, hogy a családi vállalkozás fejlődött, de nehéz úton járt, és lassan fejlődött, és ezzel kijöttek a fényre.
Valójában az, hogy modernizáltunk, az, hogy fejlesztettünk, ez egy magától érthetődő folyamat volt. Számomra ez mindig is világos volt, és azt tudom megint csak egy ilyen általános sztereotípiaként mondani, hogy mindenkinek tudni kell benchmarkolni a saját területét, a saját iparágát. Meg kell figyelni, hogy az iparágnak a vezető vállalkozásai hol, mit és hogyan csinálnak. Én nem hiszem, hogy mi nagyon speciális, különleges dolgot végeztünk, vagy csinálunk a mai napig, hanem csak végezzük a dolgunkat, vagy azt csináljuk, amit ez az iparág elvár tőlünk, illetve amit a piac elvár tőlünk. Ez már 30 évvel ezelőtt is ismert volt számomra, csak ugye az oda vezető út volt ugye a nehéz. Ugye adottak voltak Magyarországon a pincék, egy hagyományos termesztés volt, és sajnos azt látom, hogy egy csomó másik magyar iparág, legyen az mezőgazdasági, élelmiszeripari, de akár könnyűipar, vagy egyéb területeken is, olyan hagyományokhoz ragaszkodunk, amik szépek, de nem korszerűek, nem hatékonyak, vagy nem a 21. századi elvárásoknak megfelelőek. Azt gondolom, hogyha egy iparágba vezetőek akarunk lenni, akkor az iparági vezetőkhöz kell tudnunk fölnőni. És hát a pincét el kellett hagyni, és ehhez kellett először bank, aki megért egy üzleti tervet, és aki ezt tudja szupportálni és támogatni. Tehát ugye számunkra az, hogy elhagytuk a pincét, vagy ott hagytuk a tradicionális, hagyományos termesztési módot, az azzal tudott megvalósulni, hogy olyan üzleti tervet tudtunk kialakítani, amit egy bank megértett, és amihez hajlandó volt hitelt folyósítani.
Most egy kis zene következik, nem sokára jövünk vissza.